A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. A Buksó 40. epizódjához értünk, és ebben az epizódban a regényekről lesz szó. Regényről és regényekről fogok beszélgetni vendégemmel, Garaci Lászlóval, akinek Vesztek című legújabb regénye a napokban jelent meg a Magvető kiadó gondozásában, és regényeket fogok ajánlani a Top 10 rovatban, méghozzá klasszikus külföldi regényeknek az új magyar kiadásait, amelyek idén ősszel jelentek meg, de mindezek előtt olyan könyvesboltokról fogok mesélni, amelyek szerintem a világ legmenőbb könyvesboltjai, most először Európán kívüli boltokról, következő epizódban pedig európai könyvesboltokról. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A világ legmenőbb könyvesboltjairól szeretnék mesélni. Nem olyan régen San Franciscóban bementem egy könyvesboltba, és innen kaptam az ötletet, mert az a világ egyik legjobb könyvesboltja ugyanis, és azt találtam ki, hogy összeszedem, hogy szerintem legalábbis, meg mások szerint, akik erről írtak, mik a világ legmenőbb könyvesboltjai. Ezek nem csak a legszebbek, vagy a legrégebbiek, hanem egyszerűen ahova egy könyvbarátnak érdemes betérnie akkor, hogyha a világnak azon a részén jár. Szóval akkor kezdjük Amerikában. Nyilvánvalóan megkerülhetetlen a New York-i független könyvesbolt, a Strand Bookstore, ami egyébként 1927 óta Manhattan egyik leghíresebb könyvesboltja. 18 mérföldnyi könyvéről híres, ennyi van ott a polcokon. Ez az Egyesült Államok egyik legrégebbi családi tulajdonban lévő könyvesboltja. Korábban Book Row néven ismert területen működött, ott 50 könyvesbolt működött, hát ma már csak ez az egy van, és általában az Egyesült Államokban egyre kevesebb a könyvesbolt, mert egyre többen rendelnek online, de a Strand az utolsó, és ez szerencsére még áll, és számtalan könyves polc található, kicsit lepukkantak, és egyébként magyar szerzők könyveit is nyugodtan kereshetjük. Egyébként, mint híres zenész, Patti Smith is itt dolgozott. Aztán a másik, ahol nem régen jártam, ez a City Lights Books San Franciscóban. Ez is egy igazából egy lepattant könyvesbolt, ez volt a Beat nemzedéknek a fellegvára. 1953-ban alapította Lawrence Ferlinghetti költő, ugye Allen Ginsbergnek, meg Jack Kerouacnak a pályatársa, barátja, nem csak könyvesboltként, hanem kiadóként is működött. Az volt a boltnak a különlegessége, hogy eredetileg csak papírkötéses már, hogy puha fedeles könyveket árultak, aztán azóta ez már változott. Itt is megtaláljuk egyébként a világirodalom legfontosabb könyveit, alapvetően szépirodalomra koncentrál, meg társadalomtudományokra ez a könyvesbolt, de persze azért minden van, ez egy igazi irodalmi találkozóhely volt, és tényleg a Beat nemzedéket hát hangsúlyosan képviseli most, és egyébként Ferlinghetti nem olyan régen, 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt halt meg, több mint 100 éves korában, és addig ő volt ennek a boltnak a szellemi vezetője legalábbis. Mindenképpen érdemes ide betérni, ha valaki San Franciscóba jár, akár csak Los Angelesben a Last Bookstore nevű üzletbe, ami Los Angelesnek a legvarázslatosabb könyvesboltja. 1850 négyzetméteren terül el, rengeteg különleges könyvespolca, van egy könyv alagút például, vagy egy alagút szerűen kialakított polcrendszer, ahol úgy érezheted magad, mintha egy teljesen könyvekből álló, hát ilyen labirintusba lépnél be, mindenféle érdekes oszlopok között lehet mászkálni, tehát építészetileg is izgalmas, és itt ez a könyvesbolt is azt állítja, hogy ami nincs náluk, az nincs is igazából, elég nagy a választék. Még maradva az Egyesült Államokban, két kisebb városnak a boltját emelném ki, a Powell's Portlandben. Ezt az oregoni város nem véletlenül hívják a könyvek városának. Rengeteg független könyvesboltja van, hogy milyennek az oka, azt nem tudom. És ezek közül is a Powell a legnagyobb, meg talán a legizgalmasabb. Ez is családi vállalkozás, egy 3000 dolláros kölcsönből indították, és évtizedek óta üzemel. Körülbelül 1 millió könyvük van, ezt hirdetik magukról. City of Books-nak hívják ezt a negyedet, és ezen belül pedig hát ez a legnagyobb könyvesbolt. Nagyon különleges az OJ nevű városban a Bard's Books, ami talán az egyik legkülönlegesebb könyvesbolt az egész világon, ugyanis egy szabadtéri könyvesbolt, vagy könyvesboltról van szó. 1 millió könyv van labirintusszerűen berendezett polcokon a szabad ég alatt. Dél-kaliforniai idilli kisváros ez, és 1964 óta van. A könyvespolcokat egy járda mellé tették le először, és azóta már mindenféle növények is vannak. Kezdetben ingyen lehetett elvinni egy cserekönyvért, ez ma már nem így van, van pénztárgép is, de a csereprogram könyvtáramok még mindig működnek, ha valaki arra jár, akkor kipróbálhatja, hogy elvisz egy könyvet, és hoz helyette egy másikat. És akkor kicsit hagyjuk el az Egyesült Államokat, menjünk délebre, Mexikóban, az El Penduló Mexikó városban. Ez egy teljesen varázslatos könyvesbolt, mint egy álomvilág, mindenféle búja, fák lógnak a könyvespolcok fölött, és növények vannak szanaszét a térben, és még a korlátok is úgy néznek ki, mint valami kanyargó zöld indák, igazi trópikus könyvesbolt, és úgy is tervezték, mint hogyha valamilyen könyvparadicsomba lépnénk be, és természetesen egy kávézó is üzemel benne, elég lenyűgöző. Hogyha még délebre megyünk a dél-amerikai kontinens irányába, akkor Buenos Airesből is idézhetünk, vagy megidézhetünk egy híres könyvesboltot, az El Ateneo Gran Splendid Buenos Airesben. Olyan, mint a Szépség és a Szörnyetek kastélyában járkálnánk. Eredetileg egyébként ez egy 1919-ben épült színház épület, gyönyörű bózár díszítés, beleértve a színpadot is, meg a díszes erkélyeket, és ez mind könyvekkel kitöltve, tehát ez egy színház könyvesbolt, és ráadásul mindenféle díszes ornamentika, klubfotelekkel, ahol leülhetsz egy kávéval, és a 120 ezer könyv bármelyikét leveheted a polcról, vagy egyszerűen csak mint egy kiállítás nézed az erkéről ezt az egészet, a világ egyik legszebb könyvesboltja. Akkor ugorjunk egy kontinenset, menjünk át Ázsiába, Chongqing városában, Kínában, a Chongqing Zhongshue könyvesbolt, amit egy nagyon menő építésziroda, az X-Living építésziroda tervezett, tehát ez egy modern épület, mint ahogy egy eser ábrába mennénk be, könyvespolcoknak a egymásba olvadó lépcsője, cikcakban fut a tükrös mennyezeten, lámpaernyő alakú könyvesboltokat találunk, mindenféle furcsa termekkel, rengeteg csendes olvasó folyosóval, tehát ez ugyanaz modernben, mint az előző könyvesboltok régiben, és akkor még egy ázsiai példa, a Book and Bed Tokióban, Japánban. Ha valaki álmodott már arról, hogy egy könyvekkel körülvett helységben tölti az éjszakát, akkor itt megcsinálhatja. Tulajdonképpen ez egyszerre egy könyvesbolt, meg egy hostel. Tényleg ott lehet aludni, sok könyvbániásnak lehet ez a fantáziája. A rengeteg könyv között vannak az ágyak, de be lehet térni, simán csak megnézni, megfogni egy könyvet, levenni a polcról, és megnézni, hogy mások miért fekszenek ott, és akkor még egy ázsiai könyvesbolt a végére, Szöulban, a Seoul Book Bogo, ami szintén egy modern könyvesbolt, eredetileg raktárként működött, aztán utána több könyvesboltnak a raktára, aztán rájöttek, hogy ki lehet nyitni ezt könyvesboltként is. A szöuli fővárosi önkormányzat, vagy nem is tudom, mi van ott, kifejezetten azért alakította át ezt a teret, hogy legyen egy ilyen hatalmas könyvesbolt, labirintus, ami amellett, hogy egy kincses bánya tele van használt könyvekkel, új címeket is lehet benne találni, és törekednek rá, hogy a világ összes nagy nevű kiadójának a könyveit elsősorban angol nyelven, de más idegen nyelveken is meg lehessen találni. És akkor legközelebb európai könyvesboltok között fogunk kalandozni. Könyvemberünk ezúttal Garaci László. Abból az alkalomból, hogy Vesztek című regénye hamarosan megjelenik, amikor most beszélgetünk, de amikor elhangzik, akkor erről már múlt időben beszélhet bárki. Szóval új könyved van. Tudod, hogy hangzik a legrégebbi magyar káromkodás?
Nem.
Pontosabban a legkorábbról írásban is fennmaradt magyar szitkozódás 1370-ből, az úgy hangzik, hogy Vesztek, kurva nő, fia, szaros német, ittátok vérünket, ma isszuk ti véreteket, és még dupla vével is van írva.
Ne.
De.
Tényleg?
Igen.
Fantasztikus. Meg fogom keresni.
Az első formája, amikor W-vel van írva, tehát ezt most már uralja a te könyved címe, hiszen az elérhető, de mielőtt W-vel te leírtad volna a Veszteget, ez lett volna rá a találat a Google-ben. Amikor a koronavírus járvány idején beszélgettünk, akkor csak egy ilyen online interjúban, akkor azt mondtad, hogy két regényt írsz párhuzamosan. Az egyik a Mohács Remix, amiben jelentős szerephez jut a technológia, meg a virtualitás, a másik pedig egy ilyen kétkezes regény, amit Nagy Ildikó Noémivel írtok közösen. Ez a Hullámzó Horizon munka címen futott, és egy ilyen emigráns regény. Legalábbis akkor így meséltél ezekről. Ehhez képest most megjelent egy harmadika, a Veszteg. Mielőtt erről a mostani könyvedről beszélgetnénk, azt kérdezném, hogy mi van a másik kettővel?
Ezekkel is haladtam közben, tehát most egy pár éve olyan kísérletet folytatok, így kicsit megváltoztattam az alkotói módszertanomat, hogy megpróbálok több könyvet írni egyszerre, ami így nagyon furán hangzik, de tulajdonképpen valószínűleg a színházas meg a filmes tapasztalataimból azt szűrtem le, hogy megéri sokáig dolgozni egy anyagon, megéri közben akár nagyobb szüneteket is tartani, és friss szemmel ránézni a esetben ugye a szövegre, és valahogy úgy is alakult, hogy ebbe az irányba kezdtem el tapogatózni, és tulajdonképpen a Mohács remixet már egy 4-5 éve írtam, vagy írom, tehát dolgozom rajta. Ez ilyen felváltva, ilyen vetésfotó.
A részletek mind a kettőből megjelentek a jelenkorban, talán máshol is.
Igen, igen, tehát hogyha úgy kérnek, és szeretnék adni, akkor egy kicsit kipolírozom a jobb részeket, és akkor azok szoktak megjelenni. De ezt találtam ki, tehát nem sietek, és felváltva dolgozom a könyveken. Ez a pandémiás könyv, ez nem volt betervezve egyáltalán. Tehát igazából az történt, hogy mikor ez elkezdődött 2020 márciusában, akkor én úgy döntöttem, hogy erre most kivételesen jobban odafigyelek. És párhuzamosan a más munkákkal elkezdtem jegyzetelni, hozzáolvasni, írogatni, figyeltem az embereket, figyeltem magamat, figyeltem a médiát, a Facebookot, mindent. Onnan próbáltam anyagokat szerezni, sokat olvastam, aztán később megnéztem az összes vírusos filmet, amit valaha csináltak, elolvastam az ilyen típusú könyveket újra, tehát a Camus-től kezdve az ilyen Defoe-nak a híres könyvét, tehát hogy akkor már módszeresen arra gondoltam, hogy ebből lehet majd egy könyv. És akkor ennek melléktermékeként már írtam, ilyen versszerű szövegek is születtek valamiképpen ebből az élményből, a kiürült városról főleg, és akkor azokat is publikáltam, meg valahogy ilyen színházi felkérések is jöttek, és akkor keletkezett két olyan szöveg, ami színházi szöveg, de igazából ilyen monológok, hosszú monológokból áll, és akkor ezeket is publikáltam, illetve ezt felolvasták online, meg a Katona József pályázatán az egyik nyert, és akkor megcsinálták ott ilyen, hát ugye a színház is lehet, és akkor egy ilyen tévéjátékos verzióban. Azt hiszem, hogy most is elérhető a színháznak a honlapján, a Máté Gábor rendezte, de ezeket én inkább ilyen nyersanyagnak tekintettem, tehát én azt tudtam, hogy én ebbe egy prózát akarok írni, és akkor az utóbbi fél egy évben elég sokat foglalkoztam ezzel, és próbáltam befejezni.
Beszéljünk még egy kicsit magáról ennek az előzmény darabjáról, a Simavével írott vesztegről, ott még csak Simavével írtad. Ugye itt mondtad szerényen, hogy hát egy ilyen online előadás, de hát valójában ezzel megnyertél egy ilyen karanténdráma pályázatot, amit aztán később a Színházi Dramaturgok Céhe az év legjobb drámájának választott, és két különböző szereposztásban is. Volt egy eredeti, amit Bíró Bence rendezett, Kurtaniké és Hajduk Károly játszottak benne, meg talán Csákányi Eszter hangja hallatszott, és aztán a Gyulai Várszínházban ebből szintén
azt nem láttam,
egy felolvasó színház, ahol meg ifjabb Vinyászki Attila és Petrik Andrea és Hegedűs D. Géza.
Igen, igen.
Szóval mind a kettő elég jó szereposztás, meg jó rendezés, az utóbbit azt Hegedűs D. Géza is rendezte. Tehát, hogy lett egy kész színdarab, ami egyébként sikeres volt. Mennyire volt az magától értetődő, hogy ezt írott tovább, és nem egy teljesen más karanténról, vagy pandémiáról szóló prózát?
Hát akkor már a teljes anyagnak ez csak egy pici töredéke volt, ez a konkrétan a Vesztek című színdarab, tehát igazából ez beleolvadt az anyagba, és aztán már ez nem volt kérdés, hogy ezt feldolgozom, illetve hogy nem, tehát hogy nem...
Ha nincs a pályázat, akkor is megírod.
Nem hiszem. Tehát, hogy inkább az volt, ugye, azért nagyon nagy nyomás alatt voltunk, és így örültem a feladatot kaptam, és mivel rengeteg anyagom volt már akkor, mit tudom én, fél év után a járványról, meg erről az egésznek a lélektanáról, és akkor azt gondoltam, hogy akkor jó, most egy kicsit úgy dolgozom az anyagon, hogy színházszerű legyen. De igazából ez egy olyan színdarab, ahol három ember felváltva hosszú monológokat ad elő, és tulajdonképpen a járványa kapcsolatos észleleteiket mondják el, különböző színvonalon, vagy regiszter, és nekem akkor is ez egyértelmű volt, hogy ezekből én prózát fogok csinálni. Tehát annak ellenére, hogy
tényleg meglepett. Mellékterméknek tekinted akkor.
Hát meglepett, hogy ilyen viszonylag sikeresek lettek ezek a másik is, de ez nem tántorított el attól, hogy én ebből egy regényt akarok írni.
Valóban nagyon sok ilyen alapvető etikai, meg világnézeti kérdést kinyitott, tehát tulajdonképpen jó anyag volt erre, hogy ezen gondolkodjanak az emberek. Maga a világjárvány, de alapvetően ez a történet, a vesztegnek a történet, amiben majd kicsit belemegyünk, az tulajdonképpen járvány nélkül is egy érvényes és fontos történet, egy szakítás természetrajzát mondod el. Ez akkor is állna, hogyha éppen a háttere nem egy járvány lenne, és az általános világhelyzetre, a pandémiára tulajdonképpen a darabban a kórus, a regényben pedig a harmadik szereplő, a harmadik monologizáló szereplő reflektál csak. Tehát a járvány az valójában csak egy ürügy, egy történeti háttér, vagy mégis van kiemelt szerepe ebben a történetben, vagy jelentése?
Első pillanattól tudtam, hogy nem akarok egy ilyen dokumentum szöveget készíteni, erre vannak nálam sokkal képzettebb emberek, tehát nem akarok tényregényt írni. Ezt egy közegnek képzeltem el, amiben tudok beszélni aztán két ember drámájáról, illetve kitágítva ennek a helyzetnek a szorongató, nyomasztó voltát, az általános világállapotról is szeretne beszélni ez a könyv. Tehát Szibille szólama, ami egy ilyen elvontabb, költői, filozófikusabb szöveg, az nagyjából arról beszél, hogy milyen világban élünk a járvánnyal együtt, és a járvány nélkül, és hogy a történelem tulajdonképpen egy ilyen pusztulás történet, tehát van egy középkori szekvencia is, ahonnan aztán eljutunk a máig és a jövőig ebben a szólamban, és akkor egy kicsit a jövő és ilyen apokaliptikus, disztópikus, tehát hogy itt a pusztulás az egy szélesebb körű. Tehát van egy konkrét, ahol lehorgonyoz a könyv, tehát van egy reáliája, egy jelen idejű történet, föl lehet ismerni a helyzeteket, szereplőket, tényeket, de közben valami tágabb érvényű dologról is beszél.
Annál is inkább így van ez, mert hiszen a színdarab és a regény között, te is mondtad, hogy volt versszerű szöveg is, ebből volt, ami külön is megjelent. Megírtál egy esszét az Élet és Irodalomban, szintén Vesztek címmel, ami nagyjából a előbb kórus, aztán később Szibillének a monológiának egy ilyen esszéisztikusabb, távolságtartóbb verziója. Tehát tulajdonképpen ott azért már összeszedted, hogy ez a teljes szeparáció a világnak az alakulása tulajdonképpen világjárvány nélkül is egy létező dolog. Tehát egy elég nagy, mondjam, ilyen filozófiai, világnézeti apparátust mozgatsz abba, ami aztán persze megjelenik a regényben is jóval ilyen kevésbé szikáran, hanem egy embernek a szövegeként, hogy ez egy apropó volt a számodra, hogy összeszedjél mindent, amit a világról, vagy az embernek ebben az új világban való helyéről gondoljál. Ezt enélkül is megcsináltad volna. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon végig gondolt, majdnem, hogy filozófikus szöveg.
Sok elméleti művet olvasok egyébként is, és talán az utóbbi években még többet is, tehát filozófiát, meg politikai elméletet. És ebben az időszakban, amikor az anyagot gyűjtöttem, akkor azt éreztem, hogy ezek a szövegek, amiket így kijegyzeteltem, meg saját magam írtam, tehát ilyen elméleti típusú szövegek, ezek bekerülhetnének a könyvbe, és akkor azt hiszem, hogy az Ülbecknek jelent meg egy ilyen esszék kötette, és ott egy korai interjúban mondja, hogy szerinte minden prózai művekben mindig kéne lennie versnek és elméleti szövegnek is, tehát hogy nem szereti ezt a műfaji bezártságot, de én már előtte is gondoltam arra, hogy valamilyen módon becsempészek ilyen típusú szöveget, viszont nem akartam írni, illetve hát maga a téma se engedné, vagy ellentmondásos lenne, ha írtam volna egy nagy esszét arról, hogy korunk fő problémái, mondjuk, hanem egy ilyen törmelék, morzsalék anyag ez, és ebben a sűrűségben igazából ilyen költői hatást tesz, illetve vannak olyan menetek, amikor kifejezetten költői, illetve ilyen történetmorzsák jelennek meg, szóval ugye az egy ilyen kaotikus szöveg, de alapvetően a világállapotról beszél. És a járványról is egyébként. A másik két szólam az sokkal konkrétabb, és ott ugye ez a szerelem elmúlásának egy olyan fázisa, amikor ráadásul ugye a karantén miatt egyáltalán nem is találkoznak, de nem azért nem találkoznak, mert nem veszélyes, hanem azért, mert nem tudnak együtt lenni, de külön se, mint az úgy nagyjából kiderül.
Még mint a másik két szólamba belemennék, még ebből a ésben megjelent esszéből egy bekezdésnyit felolvasnék, és ez tulajdonképpen kivehető lenne akár a
a Sibyl szövegéből is, szerintem 80%-ban ott is megvan, bár nem végeztem összehasonlító komparatisztikai megoldást. Szóval ez így szól, hogy lokális nemzetállami megoldások, piszmogás, totojázás, pitiánerség, taplóság, néphűítés, parasztvakítás, szakértői véleményekre alapozott közös hiedelemrendszer, megfigyelő és rendelkező állam, erős adatkinyerési és ellenőrző potenciál, szabad normakövetés, arany, kényszerzubbony, etnicista alapú, trendi, szociál-kibernetika, pólusképző, alternatív hatalmi modellek, kötelező jeladó a mobilon, stb. Meg olyasmit is mondasz benne, hogy az esetlegesség uralása, a többség alávetése, ezért ez egy elég jól végig gondolt és nagyon mély társadalomkritika, ahol tényleg azt érezzük, hogy a pandémia azt csak előhívja, és azért itt van mögötte tapasztalat, de azért ebben benne van az állam, vagy az államok reakcióinak is már, hogy erre a világjárványra, hogy reagáltak a kritikája. Tehát, mint hogyha te állampolgárként ott egy elég nagyon lojális, normakövető módon viszonyultál a dologhoz, de közben meg mégis kritizálod azt, hogy milyen helyzetbe került mindenki.
Láttuk, hogy mi történik, és az első időben ez nagyon, nagyon markánsan megjelent a világ politikában is, és az értelmiség félelme meg sok helyen megfogalmazódott, hogy a járvány az egy ilyen radikalizálódás fog eredményezni, és a politika még durvábban rátelepszik az emberek életére, és ugye hát nálunk is ugye még mindig újra és újra, tehát még most is ilyen különleges állapot, vagy nem tudom micsoda van, tehát hogy ezt mindig meghosszabbítgatják. Ez tényleg ijesztő, bár én nem gondoltam, hogy ez, ha a járvány elmúlik, akkor ezt tényleg használni fogják olyan szinten, hogy minden szabadságjogunktól megfosztanak, és talán ez nem is következett be.
De hát az például sokkal kevésbé merül fel problémaként szerintem a COVID után, hogy mondjuk az embereket lehet követni a telefonjukkal, és egy államnak joga van ezt csinálni. Tehát, hogy valahogy mégiscsak változott az értelmiségnek a hozzáállása.
Arra emlékszem, amikor elkezdték felszerelni az ipari kamerákat a 90-es években, akkor itt ilyen egészen apokaliptikus hangulat volt, de még akkor egy kicsit fiatalabb volt, de biztos te is talán emlékszel rá, hogy akkor mihető demokrácia, szabadság van, és közben mi állandóan néznek minket a rendőrök, tehát hogy azt vártuk éppen a rendszer vagy a változásoktól, hogy onnantól kezdve azt csinálunk, amit akarunk, vagy hogy ilyen nincs, hogy adatokat gyűjtenek rólunk, meg látsz, szóval követhető, hogy hol sétálunk. Csak hogy előtte levő 10 évben így 10-szer törték fel az automat az utcán, 90-es években már csak 3-szor, és azóta meg egyszer se, és nem történnek erőszakos cselekmények, tehát igazából a bűnözés visszaszorításában ennek nagy szerepe volt szerintem az ipari kameráknak, tehát hogy ha tömegtársadalomban élünk, akkor valószínűleg le kell mondanunk a szabadsági jogaink egy részéről, az cserébe azért a biztonságért, amit a jó esetben jó módon használnak a hatalomnak ezek a rendfenntartó erői.
Ja, ez a harmadik hang, ami megszólal, amiben ezek az esszéisztikus vagy ahogy mondod, versszerű szövegek vannak, ennek már van egy előzménye a könyveidben, a Wünschiedben vannak ilyen típusú hangok, ezt jól látom, hogy az egy előzmény, és hogy igazából ez a kettő, ami egy új hang, vagy egy másfajta hang a többi prózáthoz képest.
Igen, van, szerintem is van egy kapcsolódás.
És
van.
Meg is jelenik a Wünschied, mint hívó szó.
Igen, elhangzik, igen. Hát ez egy teljesen más típusú könyv, de mondjuk így nagyon leegyszerűsítve az a, nem tudom, a halálról szól, vagy ez a halál kivéthetetlensége és a halál felé tartó emberek a reflexiói vannak ott, vagy embereknek a reflexiói, meg az igazából egy töredékesebb könyv, tehát hogy ott nem tudnánk elmesélni egy ilyen típusú helyzetet se nagyon, mint ami a veszteg esetében, tehát hogy van egy szerelmes, vagy egy férfi és egy nő, és van történetük, van múltjuk, van gyerekkoruk, ezekről kapunk képeket. A Wünschied az egy nagyon fragmentált szöveg, végigvisz valaki az élet periódusaiból villant be képeket, és nagyon ez a pusztulás esztétika van benne, de nyilván ebbe is hasonlít egyébként a vesztekhez, de így szerkezetileg azért ez egy más inkább a hangütéssel, meg vannak olyan részek, amik ilyen típusú elméletibb, meg költőibb szövegek.
Azért is kérdeztem, mert a Wünschied az ugye egy Lemur történet, tehát ahhoz a sorozatodhoz tartozik, ami inkább egy ilyen önéletrajzi hangot hosszúságú regény vagy prózasorozat, hogy nem gondoltál arra, hogy ezt a jelen helyzetet is egy ilyen lemúr történetbe írod, tehát sokkal személyesebbre veszed, mint ahhoz képest, mint ami ebben a könyvben lett?
Felmerült, de arra emlékszem, hogy ezt nagyon gyorsan elvetettem, mert nem láttam kapcsolódási pontokat, illetve azt éreztem, és abba bíztam, hogy ez a járvány időszak, ez le fog csengeni egy vagy két év után, és ezért ennek valahogy egy külön könyv lehet a tárgya, és olyan erőszakotnak éreztem volna, hogyha most megpróbálok ott lemurmikizni, meg bevonni a korábbi szállítást, tehát, hogy igazából nagyon sok anyagom lett, és azt éreztem, hogy ezek egy külön az életművemtől független könyvet akarnak, szóval nem fölmerült, de nem azt
hiszem. A lemúr szó ebben is benne van.
Hát igen, a Vünsíd, meg van egy-két ilyen típusú.
Azért is kérdeztem, mert a helyszínei ennek a regénynek, már hogy a Vesztegnek, azok ilyen ismerős helyszínek, a Városliget, a Podmanicki utca környéke, a West End bevásárló központ környéke. Ezek a lemúr sorozatnak is terei, meg a te életednek is, személyes életednek is terei. Szóval, ha már teljes fikciót választottál, akkor viszont miért hozott be ezeket a nagyon is reális tereket?
Hát ebből tudok dolgozni. Mivel 30 éve ott élek, és azért sokat mászkál a környéken, meg sok embert ismerek, meg mindenfélék történtek velem, ezért mikor a hőseimet be akarom helyezni egy szedbe, egy jelenetbe, akkor ezek adódnak. Tehát nyilván el tudnék menni most, nem tudom, a Budára is, keresni egy másik helyszínt, de fölösleges, mivel nagyon, erről a régióról nagyon sok anyag van a fejemben, és ezért ezeket én abszolút tudatosan használom, de nem gondolom, hogy ez... Tehát nyilván ez összekötheti a könyv, a teljesen már egyébként másmilyen könyveket, de ezt nem gondolom, hogy új helyszíneket kell választani. Vagyis tulajdonképpen érdekesnek is találom, hogy különböző könyveknek ugyanazok a helyszínei. Szóval ezt nyilván a nem tudom, más íróknál is meg lehet figyelni, hogy tehát abból dolgozom, ami a legkönnyebben adódik.
Ugye nyilvánvalóan a dráma az egy jelentősen leegyszerűsített képe a regénynek, a prózai szövegnek, de nem csak, hogy kibővítetted, hanem azért át is írtad, például megváltoztattad a neveknek egy részét. Az például miért volt fontos, hogy ne úgy hívják a férfi főszereplőt, mint a...
Hát ezt már most nem fogom tudni így fölfejteni, de hogy volt egy pillanat, amikor elkezdett nem tetszeni.
Ott ugye Pedrónak hívták.
Igen, ez a Pedro, ez túl ilyen macsós, vagy nem tudom mi, és a
meg
Bruno...
Ott inkább egy házasságra gondol a néző, itt pedig nem egy házasság, csak egy...
Igen, tehát ott más szituációk voltak, azért így dadogok, mert annyit dolgoztam ezen, és szóval annyi réteg rárakódott már, hogy én nem is nagyon emlékszem pontosan, hogy ott milyenek voltak, de azt mondom, hogy teljesen más viszonyok voltak, és talán a nevekkel is ezt akartam, hogy ez egy teljesen másik történet.
De itt is három főszereplő van, akár csak a darabban, de azért megjelenik több szereplő, akiket főként csak említenek, vagy a főszereplőkön keresztül tudjuk, hogy velük mi történt. Van egy másik nő, Zita, van anya, apa, egy vízvezetékszerelő, és van a regénybeli regénynek egy szereplője, a Schnabel doktor. Beszéljünk egy kicsit a főszereplőkről. Nem egy házaspár, hanem egy-két szerelmes, akik nem találkoznak, vagy nem találkozhatnak, és az ő belső monológjukat halljuk. Mindkét szereplő teljes izoláltságban él, legfeljebb csak gondolni tudnak egymásra, vagy üzeneteket, meg emojikat küldenek. Ez lenne mondjuk a szerelem egyetemes történetének a végpontja, egy ilyen emoji?
Vagy ez az atomizálódás, szóval ez az elidegenedés, ami már egy, nem tudom, tehát ugye Marcuse már a 60-as években ugye egydimenziós emberről beszél, egy fázissal, ahol ugye a testek megszűnnek egymás számára, a kommunikáció marad, digitális kommunikáció ráadásul. Tehát, hogy ezt én így jellemzőnek vagy erősnek éreztem, hogy ne találkozzon a két főhős. Tehát, hogy azért az kiderül végre, hogy nagyon, nagyon sok közük van egymáshoz. Erős a viszony, és nincs lezárva, vagy nincs, nem lehet lezárni, de nem is tudnak találkozni. Tehát, hogy az nyilvánvaló, hogy ennek vége. Tehát egy ilyen bebázbozódott, halott, kiüresedett viszony, ami ugyanakkor nem tud megszakadni.
És annál is inkább érdekes ez, mert hogy a női főszereplő Hajni, az minden szabályt betart, tehát hogy azt hiszem van is egy olyan rész, hogy ő már szigorító intézkedések bevezetése előtt is elkezdte a távolságtartást, és mindent fertőtlenít. A fiú Bruno pedig ugyan egy ilyen szociofób vagy agorafóbiás figura, de ő nem tartja be a szabályokat, és fityet hányra, de végül is mind a kettő eltérő reakciónak az a vége, hogy teljesen izolált életet élnek. Szóval bármit teszünk, izolálódunk, tök mindegy, hogy van-e egy ilyen pandémia, vagy nem.
Két típust akartam így ábrázolni, az egyik ugye, aki ilyen paranoiásan fél a dolgoktól, a másik, aki meg arcoskodik, mondjuk így, tehát, hogy nem hord maszkot, hanem muszáj, és nem gondolja, hogy be kell tartani a szabályokat. És szóval ennek a két karakternek a lélektanát próbáltam így bemutatni.
De hogy a végeredményben nincs különbség, mert attól még ugyanolyan szeparált, izolált életet élnek.
Hát vannak azért ilyen, tehát hogy a Brunónak van a szomszédnő, akivel találkozik, beszélget, meg bevásárol neki. Akkor van ugye ez a konfliktus a Városligetben ezzel a, nem is tudjuk, hogy szemetes, vagy hajléktalan, vagy köztisztasági hivatal dolgozója, vagy közmunkás. Hajni az, aki elhagyja a terepet, tehát hogy minden Budapesten játszódik, ő viszont 3 nap alatt, tehát szerdától péntekig zajlanak ezek a történés morzsák, meg hogy úgy leveleznek egymással, és akkor ő elutazik Sopronba, pénteken visszajön, tehát hogy ez próbáltam azért így a szóval ezeket az arisztotelészi alapvetések valamilyen módon megjelennek, tehát itt a téridő és a karakterek, tehát 3 karakter, 3 nap, főleg Budapest, főleg belső terek, ugye, és ha is Hajni ott találkozik, és hát neki is van egy ilyen fura konfliktusos találkozás a soproniai ház gondnokával, tehát azért vannak ilyen emberek közötti akciók, csak hát végtelenül suták.
És nem egymás között van.
És a két fősünk egymás között. Hát ők leveleznek, tehát ezeket a megszólalásokat úgy is fel lehet fogni, hogy hangüzenetek. Tehát ugye ez ugye úgy kezdődik, hogy Bruno küld egy hangüzenetet a Hajninak, amiben a gyerekkoráról beszél, az anyjával való viszonyáról, és egy kicsit olyanok ezek a megszólalások, mint csak Hajni is küld neki egy fiatalkori a családi horgászásnak az emlékét, és egy kicsit olyan, hogy azt is elképzelhetjük, hogy tulajdonképpen minden megszólás egy üzenet, egy hangüzenet.
Ugye Brunónak van még egy menekülési útvonal, ez az online világ. A Hajninak még ez se jut, tehát, hogy nincs egy pót világa. Ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen ez az egyetlen menedék, hogy egy ilyen virtuális világban megpróbálunk túlélni?
Hát itt ebben a könyvben, igen, tehát a kommunikáció ebben a dimenzióban történik főleg, tehát itt azért mindenféle történeteket elmesélnek egymásnak, amiből meg lehet sejteni, hogy tehát hogy alakultak ki ezek a neurózisok, akár Hajninak a paranoiája, akár Brunónak a agorafóbiája. Hát itt nyilván ez a könyv is megmutatja, hogy valamilyen nagy ilyen korszakváltás zajlik le. Én azt gondolom, hogy nagy eséllyel a kommunikáció egyre inkább digitalizálódik, vagy medializálódik, hogy egyre fontosabbá fog ez válni, ami rengeteg kérdést vet fel, és rengeteg problémát. Szóval valószínűleg az elkövetkezendő, nem tudom, 50-100 év, az erről is fog szólni.
Csodás lesz. Van egy harmadik szereplőd, Szibilla, és ez kapcsolódik is ehhez, aki a kórusból, a drámának a kórussából lett szereplő, akit egyébként, amikor a drámát méltatta Márton László, akkor Aiszkuloszhoz hasonlította ezt a megközelítést, hogy aki ami az ókori drámaírónál egy forradalmi újítás volt, már hogy megjelent a kórus, az nálad egy ilyen forradalmi visszalépést. Miért teremtettél belőle egy valódi szereplő, egy karaktert, egy embert, és miért pont ilyet?
Hát mert regényt akartam írni, és egy organikus művet létrehozni, ahol viszonyok vannak, egy valóságos szereplő, bár nem
a
kötődik a...
nincsen személyes.
Nincsen, hát illetve az egyiknek a volt szeretőjének az új szeretője, mondjuk ilyen bonyolultan. Tehát, hogy egy karaktert akartam, nem egy színházi kórust, hanem egy létező karaktert, ami most azért egy ilyen is ismert figura, ez a politizáló, politológus, nyugati politológus lány, aki aktivista, és nem tudom, már letartóztatták több tüntetésen, és nagyon jól használja a médiát, az Instagramot, egyebeket. Tehát, hogy egy ilyen figura, akit igazából nem ismerünk meg közelebbről, mert az ő könyvét olvassa Bruno, ami ez a bizonyos szólam, a Sibylle szólama egy ilyen elméleti és poétikus szövegeknek a sorozata.
Azt mondod erről a könyvről, már amit ez a bizonyos Sibylle ír, hogy ez a Schnabel doktor énekei című könyv, hogy középkori Pest és kortárs társadalomkritika és disztópikus gics. Ha végig gondoljuk, hogy mit történt velünk, abból csak ilyen disztopikus gics születhet?
Ez ugye Bruno reflexiója arról, hogy elképzel előre, hogy milyen lesz ennek a bizonyos politológus lánynak a szövege, tehát mikor elkezdeni olvasni, akkor ezt így projiciálja, hogy körülbelül ezzel fogunk találkozni, tehát ez egy inkább egy ilyen ironikus megszólalás, ugyanakkor leírja nagyjából azt, ami a Sibylle szövegből kiámozható, tehát hogy tényleg van egy ilyen középkori rész, van egy jelenkori társadalomkritika, és van egy ilyen jövőbe nyúló, és elég sötét, komor képeket tartalmazó szövegrész a végén, és erre reflektál, hát ilyen ironikusan, mert ez nyilván egy ilyen metaszöveg, egy kicsit olyan, mint hogyha én erről a könyvről, a vesztegről beszélnék, és nem tudom. Nyilván hát erre az egész, az, hogy gics, az ugye. Szóval most ebben nem menjünk bele, de nyilván az ennek a helyzetnek a feldolgozása, amiben ma élünk, és amitől félünk, hogyha a jövőnkre gondolunk, az nagyon sokszor ilyen hatásvadász és üres formákban jelenik meg, ha csak mondjuk a film művészetre gondolok. Most éppen két ilyen disztópikus sorozatot is elkezdtem, de nem hiszem, hogy végig fogom nézni őket. Egyébként elég hatásosak, szóval ez így képi világban ez nagyon, nagyon jól meg lehet csinálni, de hogy ez művészet legyen, ahhoz egy kicsit több kell, vagy mélyebb tudás kell, vagy jobban végig kell gondolni ezeket a műveket, és erre próbáltam utalni, gondolom ezzel.
Top 10. Egy polcnyi jó könyv.
Klasszikus külföldi regények új magyar kiadásait szeretném ajánlani a Top 10 rovatban, tehát olyan már nem élő fontos külföldi szerzőknek a könyveit, amiket újra kiadtak, esetleg először adtak ki Magyarországon, magyar nyelven, idén ősszel. Tehát ezek friss könyvek. William S. Burroughs Narkós, Sepsi László fordításában a Jelenkor kiadónál jelent meg szeptemberben. Ez a szerzőnek egy olyan műve, ami magyarul először jelent meg, sőt, az egész világon nem olyan régen adták ki úgy újra, hogy helyreállították az eredeti szövegkiadást, ez mindenféle csonka formában jelent meg, és többek között Ellen Ginsberg méltatásával az elején, és az eredeti kéziratból, vagy eredeti regény megjelenésből kimaradt fejezettel kiegészítve jelent tehát meg a Jelenkornál. A következő is egy jelenkoros könyv, ugyancsak idén őszi, és egy nagyon ismert szerző, nagyon ismert könyve, Albert Camus Közöny, a klasszikus Gyergyai Albertféle fordítás jelent meg újra. A Helikon kiadó gondozásában jelent meg, Makai Imre fordításában, Fjodor Mihajlovics Dostojevszkij Ördögök című regénye, két kötetben, ez is nagyon-nagyon régen, évtizedekkel ezelőtt jelent meg utoljára. Akárcsak Ernst Hemingway a Folyón át a fák közé című regénye, amelyet a 21. század adott ki, Göncz Árpád fordítás. A Trubadur zsebkönyvek sorozatban jelent meg szintén egy alapmű, Franz Kafka a Per című könyve, amelyet Györfi Miklós klasszikus fordításában lehet megvásárolni. Nagyon-nagyon régen jelent meg utoljára, megkockáztatom, hogy az én fiatalságom idején, Sylvia Plath az Üvegbúra című könyve, Tandori Dezső fordításában adta ki most szerencsére a Helikon. Aztán egy klasszikus krimi, és nem is csak egy klasszikus krimi, hanem a klasszikus krimi, az első krimi, ami megszületett a világon, Edgar Allan Poe, a Morgue utcai kettős gyilkosság, a General Press adta ki, Pásztor Árpád Balabán Péter fordításában, és hagyd dicsekedjek el vele, hogy innen a Bookshow-ból vették az ötletet, hogy ezeket a régi klasszikus krimiket újra ki lehetne adni, mást is büzdítok rá, hogy hallgassa a Bookshow-t. Szintén egy klasszikus, populáris alapmű, Bram Stoker Drakulája, a Helikon adta ki, Sóvágó Katalin fordításában idén össze.
aztán Lev Tolstoj, Háború és béke. Ennek az az újdonsága, hogy új fordításban jelent meg, méghozzá egy J. Horváth László fordításában, és a 21. század adta ki ezt is. Pontosabban, amikor még beszélek róla, még meg sem jelent, de november végétől megvehető. Végül pedig Kurt Vonnegut, az ötös számú Vágóhíd című könyve, szintén egy alapkönyv, és szintén a Halikon adta ki Szántó György Tibor fordításában. Most csak 10 könyvet ajánlottam, de hogyha csak az őszi termést megnézik, akkor legalább 3-4-szerese ennek a klasszikus külföldi regényeknek a újrafordításai, vagy hagyományos klasszikus fordításai bőven lehet miből válogatni.